Vannak olyan témák, amelyeket időnként le kell porolni, újra-újra elővenni, mert a mindennapi életünk szerves része. Arra gondoltam ezen a mai délelőttön, hogy egy olyan fontos témáról szeretnék szólni közöttetek, amely úgy gondolom, hogy életünk egyik alapköve, társas kapcsolataink egyik mozgató rugója, hogy mennyire tudjuk megtenni, vagy éppen mennyire harcolunk ezekkel. Abba hagyom a titkolózást, a megbocsátásról lesz szó, és szeretném, hogyha megnyitnátok a Bibliát velem együtt, és egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni a Kolossé beliekhez írott levél harmadik részéből, a 13. verset. Kérlek velem együtt kísérjétek figyelemmel, Kolossé 3.13. Szenvedjétek el egymást, és kölcsönösen bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyétek. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki nagyon jól ismersz bennünket. Ismered az embert, ismered a kapcsolatrendszereinket, ismered a kihívásokat, nehézségeket, amelyekkel időnként szembenézünk. Köszönjük a győzelmeket, köszönjük azt, amikor igéd szerint tudunk cselekedni, és átéljük ennek az áldásait, átéljük azt, ahogyan vezetsz, ahogyan felemelsz, ahogyan tovább lendítesz bennünket, ahogyan gyümölcsöket, jó gyümölcsöket és maradandó gyümölcsöket teremhet az életünk, de őszintén megvalljuk azt is, amikor nem így halad az életünk, amikor küszködünk, amikor úgy érezzük, parkolópályán van az életünk, amikor nem tudjuk, hogy miért nem tudunk egyről a kettőre menni. De hálásak vagyunk azért, mert a te igéd igazság, iránytű, amely segít bennünket abban, hogy felismerjük az állapotunkat, és megváltozva, igédhez igazodva tudjunk tovább menni. Hadd szolgálja ez a ma délelőtt is ezt, nyisd meg a mi szívünket, szeretnénk őszintén előtted állni, levenni minden állarcot, minden magyarázkodást, minden képmutatást és minden olyan dolgot, amit időnként sajnos teszünk, és szeretnénk őszintén előtted lenni. Kérlek, Úr Jézus, adj ehhez bátorságot, és segíts abban is, Úr Jézus, bennünket, hogy amikor halljuk a te igédet és szívünkhöz ér, akkor engedjük, hogy végezze ott az áldásos munkáját. Ha kell, akkor bátorítson, vigasztaljon, erősítsen, hagyja jóvá azt, amit jól teszünk kegyelmedből, és ha kell, akkor incsen, fedjen, jobbítson meg, mert szeretnénk a te igéd szerint élni. Kérlek, fogadd kedvesen imádságunkat, és azért is imádkozom, Úr Jézus, hogy te drága lelkeddel, akit elküldtél számunkra, a Szentlélek által légy most itt velünk, és adj megértéseket, adj megtéréseket, adj helyreigazításokat. Végezz el ezt, Uram, a te kegyelmedből, Jézus nevében. Amen. Hát, megbocsátás. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Nem csak akkor, és nem csak a hívők számára fontos kérdés a megbocsátás, hanem úgy általában, ugye a mindennapi életben, mivel emberek között élünk, emberek között mozgunk, emberekhez kapcsolódunk nap, mint nap, és különbözőek vagyunk, különböző a gondolkodásunk, különböző sokszor az értékrendszerünk, vagy egy-egy adott dolgokról a véleményünk. Éppen ezért óhatatlan, hogy történhetnek összeütközések, történhetnek nézetkülönbségek, és ebből fakadóan történhetnek a megbocsátás kérdésében is feladataink, kihívásaink. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, általában ezt legelőször a családban látjuk. Hogy a családban hogy működik ez? A szülőknél, nagyszülőknél, hogyha van valami nézeteltérés, valami probléma, ők mit csinálnak? Természetesen az a jó, hogyha nem söpörjük a szőnyeg alá, ha nem vonulunk ki ezekből, vagy nem nézünk úgy, mintha ez meg nem történt dolog lenne, hanem az, hogy felvállaljuk, és azt mondjuk, hogy van valami, ami nem illik össze, ahol elakadtunk, ahol homokszem került úgymond a fogaskerekek közé, és megpróbáljuk ezt a lehető legjobb módon keresztényként a Biblia alapján rendezni egymással. Tehát vannak családi minták, amiket követünk, sokszor akaratlanul is követünk, elhatározzuk, hogy na, mi ezt így nem akarjuk csinálni. És mi történik? Hát nagyon sok esetben pontosan úgy csináljuk, ahogyan nem szeretnénk csinálni. Tehát erre tudatosan kell figyelnünk, hogy ne mintákat kövessünk, hogyha a rossz mintáról van szó. Természetesen, hogyha a jó mintákról van szó, akkor érdemes és szükséges is követni ezeket a mintákat. Nagyon fontos a megbocsátásban az is, hogy ne legyünk következetlenek, hanem következetes módon csináljuk ezt meg, és a Biblia alapján, Jézus Krisztus tanítása alapján tegyük ezt meg. Mi az, amit szeretne Isten igéje elérni a mi életünkben a megbocsátással kapcsolatban? Úgy fogalmaztam meg először is, hogy ne menekülési tervet készíts, hanem tanulj meg együtt élni a másikkal, még ha nem ugyanolyan, mint te, akkor is. Néha nézem a Bibliát, és csodálkozom, hogy milyen igeversek kerültek bele, de örülök neki, hogy belekerülnek. Azt tetszik többek között a Bibliában, hogy nem csupán ilyen magaslatokról ír, hanem ismer bennünket, embereket, és néha olyan üzenetekkel sokkor, amit nem értünk, hogy miért mond. Az én Bibliámban van az megírva, de lehet, hogy a tiétekben is, hogy aki lopni szokott, többé gyülekezetnek érte. Biztos? Igen. Ilyen van a Bibliában. Sőt, nehogy ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és ő adjon a szűkölködőnek. Szintén a Bibliámban olvasom, hogy ne részegeskedjetek, hanem teljetek meg lélekkel. És az én Bibliámban olvasom azt is, hogy szenvedjétek, viseljétek el egymást. Az a szó, ami itt szerepel a Bibliában, az elszenvedéssel kapcsolatosan többször benne van Bibliánkban. Az evangéliumokban akkor, amikor az Úr Jézus azt mondja a holtkóros meggyógyításánál, hogy ó, ti hitetlen, elfajult nemzedék, meddig kell még szenvednem benneteket. Tehát az Úr Jézus ezt időnként elmondja a sokaságnak, beleértve természetesen a tanítványait is. De van, amikor Pál mondja, ugyanezt a szót használja ott a Biblia, amikor azt mondja a korintusiaknak, hogy legyetek szívesek, szenvedjetek el engem is, mondja Pál apostol. És az Efézusi levélben olvashatjuk azt, hogy szenvedjétek el egymást, vagy viseljétek el egymást szeretettel. Tehát nem morcosan, ne látványosan szenvedve, hanem szeretettel. És ami még durvább, hogy néha még téged is el kell szenvedni. Meg engem is. Hát azért erről nem szeretünk beszélni, ugye? Tehát, hogy amikor szenvedésről van szó, akkor nem szeretjük ezt tenni. Ki az, aki szeret szenvedni? Senki. És erre dolgozunk ki stratégiákat. Hadd mondjam el, még a gyülekezetben is. Miért kelljen bárkit elszenvedni, hanem kötelező? Gondolhatjuk ezt, és például időnként megtesszük azt, hogy akivel ilyen szenvedéses kapcsolatban vagyunk, vagy ilyenbe kerülünk, azt megpróbáljuk elkerülni. Ha nem szükséges, ne találkozunk vele, ha nem találkozunk vele, nem fogunk szenvedni, és megoldottuk a kérdést, gondoljuk. Tudod, hogy ő hova megy, akkor te oda nem mész. Ha nem tudtod megoldani, hogy nem mész, akkor ő a basarokban van, te a sarokban, és nem feltétlenül kell találkozni még egy termen belül sem. Vagy hogyha mégis történik egy kikerülhetetlen találkozás, akkor olyan elegánsan, angolosan lehet távozni. Vajon ez-e a megoldás? Úgy gondolom, nem. De mi mégis ilyen megoldásokhoz viszonyulunk. Vagy alkalmilag vakok vagyunk, felénk tart az a valaki, az a személy, és akkor hirtelen elkezdünk mással beszélgetni, hirtelen valami nagyon fontos lesz, csak vele ne kelljen találkozni. Vagy ha mégsem tudjuk kikerülni a találkozást, és időt kér tőlünk, akkor hirtelen nincs az elkövetkezendő két hétben egy darab szabad percünk se rá. Mert annyira, de annyira elfoglaltak vagyunk. Az a helyzet, hogy ezek rossz megoldások. Ezek nem megoldják ezt a kérdést, hanem tartósítják. És meggyőződésem, hogy az Úr Jézus Krisztus számára ezek a megoldási kísérletek nem igazi megoldások. Mert Isten nem azt akarja, hogy elkerüljünk valakit. Nem azt akarja, hogy ne vegyünk tudomást róla. Nem azt akarja, hogy ne legyen rá időnk, hanem valamit végre kezdjünk el ezzel a helyzettel. Úgy fogalmaztam meg, azt nem teheted meg, hogy nem mész be a munkahelyedre, hogyha a főnököt nehéz elviselni, azt nem teheted, hogy nem mész be a családba, hogyha esetleg a férjedet, feleségedet, gyermekeidet nehéz elviselni. És legtöbbször az a gondunk az elviseléssel, a másik elviselésével, hogy minket tükröz vissza. Tehát a másikban levő rossz, az tulajdonképpen a benned levő rossznak a kivetítése. És amikor őt nem tudod elviselni, akkor tulajdonképpen magadat nem tudod elviselni, ami a másikon keresztül visszatükröződik. Miért kell azt gondolni, hogy csak az a jó, ahogyan én teszem? Miért nincs meg bennünk az a kellő tolerancia, nagy lelkűség, amit Isten elvár tőlünk? Sokszor az a gond ebben a helyzetben, hogy a másiknak az erényeit lekicsinyítjük, a hibáit pedig felnagyítjuk. És milyen nehéz vele együtt őt elszenvedni. Pedig a Biblia arra tanít bennünket, hogy inkább egy fordított módon működjünk. Olvastam, lehet, hogy ti is olvastátok, nagyon sok a hibám, ha benned kevés a szeretet. De most egy kicsit közelítsünk magunk felé, mert néha minket nehéz elviselni. Mi a reakciód akkor, amikor valaki valami őszinteségi roham miatt megmeri mondani neked, hogy hát kevésbé vagy elviselhető? Ilyen nem történik általában, ezt higgyetek el nekem, mert ezt nem merjük bevállalni. Annál azért óvatosabbak vagyunk. Nem szoktunk hozzá az őszinte beszédhez, pedig valahol hozzá kellene szoknunk. Mert a nehézség az fönnáll, a probléma fönnáll, csak nem merünk beszélni ezekről. Hogyha valaki mégis valamiféle őszinteségi roham miatt elmondaná neked azt, hogy mi az, amit benned, bennem nehéz tolerálni, mit tennél? Úgy hiszem, az első dolog a visszatámadás lenne. Benned pedig az! Pedig egy hívő embernek, Isten gyermekének rendelkeznie kell alázattal, önismerettel, és azzal a készséggel, hogy megvizsgálom magam. Hogy amit hallok egy őszinte pillanatban, az tényleg érvényes az életemben. Ehhez becsületesség kell. Ehhez őszinteség kell. De valahol itt kezdődik a változás. Amikor szembe merek nézni magammal, és a hozzám közel álló emberek szavára elkezdek önvizsgálatot tartani. A szavaim miatt nehéz elviselni? A cselekedeteim miatt nehéz elviselni? A viszonyulási módom miatt nehéz elviselni? Mi zavarja őt igazán? Min kellene változtatnom, hogy könnyebben elviselhető legyek? Néha visszakérdezhetünk. És ha kapunk rá őszinte választ, akkor ott van az a cél, ami felé haladnunk kell. Persze nem olyan könnyű megváltoztatni az életünket, nem olyan könnyű megváltoztatni a szavainkat, a cselekedeteinket. Egy kevésbé elviselhető személy nem tud egyik pillanatról a másikra könnyen elhordozható személlyé válni, de elindulhat ezen az úton. Elindulhatok én is ezen az úton, vagy akár te is, vagy akár bármelyikünk. Mit mond itt Isten igéje, amit olvastam itt? Azt, hogy szenvedjük el egymást, és bocsássunk meg egymásnak, és ha valakinek valaki ellen panasza lenne, és igazából az elviselésből már a megbocsátás felé haladunk, de az elviselés és a megbocsátás tekintetében azért nem sikerül, mert van egy csomó panaszunk a másik ellen. Ezek a panaszok lehet, hogy csak a szívünkben vannak benne, de ott mélyen. Lehet, hogy Istennek panaszkodunk arról a személyről, imádságban. Uram, látod milyen? Kiállhatatlan. És mindig, amíg panaszkodsz, akár hangosan, akár halkan, akár Istennek, akár belül, akár annak a személynek, akivel bajod van, a panaszkodás élteti, fenntartja és táplálja a meg nem bocsátást. És egészen addig nem fogsz tudni megbocsátani, amíg panaszkodsz a másikra. Hogy ő ilyen, hogy ő olyan, és ha más milyen lenne, és itt rontott el, meg ott is hibázott. Ha te folyamatosan erről beszélsz, miért gondolod azt, hogy meg fog változni a helyzet? Akár háta mögött beszélsz róla, amit a Biblia azt mondja, hogy nem tisztességes. Akár a jelenlétében beszélsz másoknak arról, hogy ő milyen ember, miért várod azt, hogy megváltozom? Nem fog. Mert azt érzi a szívében, hogy te nem szereted őt. A Biblia arra tanít minket, hogy hagyjuk már végre abba a panaszkodást. Mert ezzel eddig sem mentünk semmire, és ezután sem fogunk semmire menni. Ne panaszkodj, járj közben. Imádkozz. És miközben imádkozol azért a másikért, meg fog változni a szíved. És ki fog derülni, hogy ő is legalább annyit panaszkodhatna rád. És lehet, hogy nem teszi, mert ő szellemileg, lelkileg fölötted van. Megbocsátásnál szereplő szó a Bibliában itt a kegyelem gyakorlás szava. Hogy légy kegyelmes felé, légy nagyvonalú a másik felé. És nem azt kell megbocsátani a másiknak, hogy nem olyan, mint te. Ezt úgy hívják, hogy különbözőség. Ezt nem megbocsátani kell, ezt elfogadni kell. És úgy fogalmaz itt a Biblia a megbocsátással kapcsolatban, hogy a megbocsátás tekintetében ez valakivel téged szembeállít, ha nem teszed meg.
ha valakinek valaki ellen panasza volna. Tehát azért ne felejtsük el, hogy a panaszkodás, a meg nem bocsátás szembeállít. Legyen szó testvérről, legyen szó bárkiről. És ki az, akinek ez a célja? Ki az? Nem merjük kimondani mi. Úgy hívják szétdobáló. Az ellenség. Az ördög. Az ő munkája az, hogy megpróbál szembeállítani embereket, családtagokat, testvéreket, mindenkit egymással. És a kérdés az, hogy most felismered ezt, és kész vagy-e tenni ellene? De hát nekem van igazam. És mit érsz vele? Semmit. Azzal, hogy neked van igazad, az igazságérzetedet simogatod, de alapvetően nem érsz vele semmit el, hogyha erre hivatkozol. Az igazságérzet nagyon sokszor a megbocsátás akadálya. A vélt igazságérzet. És mit érsz vele, hogyha igazad van, és úgy egyedül maradsz, mint a kis ujjad? Úgy állsz, mint Jónás, ugye? Haragszom, mint halálig. Húha! Kivel szólt ki? Istennel? Ninivejekkel? Nem. Önmagával. Volt egy kis videó a YouTube-on, megbocsátást, ha beírjátok, rátaláltok, amikor egy gyermek az édesapjának mondja el azt, hogy mit élt át vele kapcsolatban. És a végén azt mondja, hogy ilyen cetliken írja neki, és a végén odaír, hogy megbocsátottam neked. És valahogy ide kell eljutnunk. És óvakodnunk kell attól, hogy a mi meg nem bocsátásunkat megpróbáljuk igazoltatni bárkivel is. Olyanok vagyunk, mint a gyerekek. Oda megyünk panaszkodni valakihez, és azt várjuk, hogy veregessen el a vállunkat, és mondja azt, hogy igazad van. Sosincs igazad, amikor panaszkodsz valaki ellen. És ne legyél válveregető, hogyha valaki oda megy hozzád, és panaszkodik valakire. Kérdések vannak bennem. Mi az, ami miatt a legnagyobb sérelem van benned? Lehet, hogy olyan dolgokon mentél át, amin más nem. Lehet, hogy elhanyagoltak, nem kapod meg azt a szeretetet, amire szükséged van, azt a gondoskodást, azt a törődést, elutasítanak, pedig igyekeztél a legtöbbet, a legjobbat kihozni az életedből. Maximalizmussal találkoztál, aminek nem tudsz megfelelni. Ilyen is lehet. Kihasználják a bizalmadat és becsapnak anyagilag, erkölcsileg. Megaláznak, nyilvánosan megszégyenítenek. Esetleg olyan helyen értek bántások, ahol a legkevésbé vártad. Tudod, néha, ezt nehéz kimondani, de a gyülekezetben ért bántások a legfájóbbak. Mert ott nincs előtted páncél, hogy nyitott vagy. És így kapni, az nagyon nehéz. Vagy olyanoktól kapod, aki közel áll hozzád, attól még jobban fáj. De tudjuk, azt mondja itt az ige, úgy fogalmaz, amint Krisztus is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Hogy bocsátott meg az Úr Jézus Krisztus? Én azt látom, hogy érthetetlen módon. És valamiért annyira fontosnak tartja ezt a témát, hogy amikor beszél erről, mondjuk a mi atyánkban, akkor visszatér rá még egyszer. Vagy amikor a mi atyánkban még azt is hozzáteszi, hogy ahogy mi megbocsátunk, te is úgy bocsáss meg nekünk. De Efézus 4.32-ben is, ahogy Isten Krisztusban megbocsátott, úgy bocsáss meg te is. Hogy bocsátott meg Jézus? Mindent. Ától Z-ig megbocsátott. A mindenbe pedig minden beletartozik, a legkisebb sérelemtől a legnagyobbig, a legbrutálisabb fájdalmak is beletartoznak. Nincs különbség. Nincs a Bibliában lista, hogy bocsáss meg, de ezeket, ha ezeket nem bocsátod meg, akkor megértelek, mondja az Isten. Én nem látok ilyet, nem találok ilyen listát a Bibliámban. És tudom, hogy némely bűnt, vagy bántást rettentően nehéz megbocsátani. Rettentően nehéz. Azt is tudom, hogy minden porcikánk tiltakozik az ellen, hogy megbocsássunk. Kaphatsz olyan sebeket, amelyek csak évek, évtizedek alatt gyógyulnak be. És a hegek ott maradnak. Ott maradnak a hegek. Emlékszel rá, hogy mi történt. És ezeket is meg kell bocsátani. De azt mondja a Biblia, hogy nincs más út. Ha azt mondod, nem bocsátok meg, akkor bezárod magad egy börtönbe. Nem én mondom, a Biblia mondja. Bezárod magad egy szellemi börtönbe, ahol ki vagy szolgáltatva gonosz lelkek gyötréseinek. És megakad a fejlődésed, a növekedésed. Nem tapasztalsz meg ima meghallgatást. És ez tarthat hónapokig, évekig, évtizedekig is. Megéri? Én azt gondolom, nem. És a Biblia mindig abba az irányba tol, támogat, segít bennünket, hogy bocsáss meg, bocsáss meg, bocsáss meg. Hogyan bocsátott meg Jézus? Feltétel nélkül. Nem várt semmilyen, vagy nem támasztott feltételt, és nem várt ígéretet. Megbocsátok, ha többet nem követed el. Ígérd meg. Mondott ilyet Jézus? Nem. Mert pontosan tudja, hogy mi ezt nem tudjuk betartani. És valahogy ebbe az irányba akar terelgetni bennünket az Úr Jézus, hogy a te megbocsátod is feltételmentes, és ígéretet nem váró megbocsátás legyen. Mert reálisan nem várható el az, hogy az a másik tartani tudja magát azokhoz a feltételekhez és ígéretekhez, amiket támasztasz felé. Mert ember, mert esendő, mert kísérthető, és éppen ezért nem lehet ezt úgy megtenni. Érthető, hogy próbálunk feltételeket támasztani, ígéreteket kicsikarni, mert alapvetően szeretnénk megóvni magunkat, az életünket attól, hogy újra és újra megbántsanak. Ez teljesen érthető. Csak hogy az ördögöt nem lehet kiiktatni a körből. És ő támad, mozgósít, gyenge, erőtlen, általa motiválható embereket mozgósítani fog, és megtörténhet az, hogy ismétlődő módon előjöhetnek bántások. Ugye Péter kérdezte meg, Uram, hányszor vétkezett ellenem az én atyám fia? Mi kétszer is? Van, amikor bántalmazótól, vagy a bántótól távol kell tartanod magad. Van, amikor ezt kell tenni. Ki kell építeni egy szellemi-lelki védvonalat Isten segítségével, hogy ez folyamatosan és ismétlődő jelleggel ne történjen meg. Mert az ember ereje véges. Csak van egy nagy veszély, amikor kiépítünk egy ilyen bástyát a mi lelkünk körül, hogy nem, sokszor nem csak a bántalmazó marad kint, hanem egy sokkal fontosabb személy is kint marad. Sőt, hogy hívják? Jézus Krisztus. Ez viszont baj. És erre nagyon vigyáznunk kell. Hogy az Úr Jézus ne maradjon kívül a mi védvonalainkon. Mert akkor pont a legnagyobb segítőtől zárjuk el magunkat. Erre nagyon vigyázni kell. Hogyan bocsátott meg Jézus? Alapvetően bizakodó módon. Számolatlanul. Annyiszor, ahányszor csak bűnbánatot látott a szívedben. Szerintetek, hogyha egy ember egyszer vétkezik egy nap, az jó? Szerintem ez egy nem rossz. Csak egyszer. Gondolatban, szóban, tettem. Azt szerintem nem rossz. És tudjátok, hogy 30 év alatt ez mennyi? 10.950. Az már azért egy kicsit sok. Pedig csak naponta egy bőről van szó. Ezért nem számol Jézus. Ezért nem számol többek között, és ezért mondja, hogy nem a te kosztese. Amikor valaki oda megy hozzád, és azt mondja őszintén, hogy bocsáss meg. Persze nagyon fontos, hogy őszintén menjen oda hozzád. Bocsáss meg! Hát, nem biztos, hogy akkor az ember azt gondolja, hogy ez őszinte. De fontos, hogy lásd az őszintességet és a megtört szívet a másikban. Mert akkor könnyebb megbocsátani. Ha látod. Hogyan bocsátott meg az Úr Jézus Krisztus nekünk? Úgy, és annak ellenére, hogy tudta, hogy lesznek, akik soha nem fognak bocsánatot kérni tőle. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Annás Kajafás bocsánatot kért az Úr Jézustól. Hát a Bibliánk alapján nem tudjuk. Azért ki tudja, nem vagyunk mindentudóak, de a Biblia alapján nem tudjuk azt mondani. A mellette keresztre feszített közül az egyik bocsánatot kért tőle? Nem olvasunk a Bibliában, hogy bocsánatot kért volna. De az Úr Jézus akkor is megtette. És elképzelhető, hogy soha nem fognak bocsánatot kérni tőled azért, amit tettek ellened. Vagy azért nem kérnek bocsánatot, mert már nem élnek, és nem tudnak bocsánatot kérni. Vagy azért nem kérnek bocsánatot, mert kemény a szívük. Ilyen is van, nem? Ilyen is van. De ez nem lehet akadálya annak, hogy te ne bocsáss meg neki. Mert mindig két oldalú a megbocsátás. Bocsánat kérés, és bocsánat adás. És ha te vagy, aki megbántottál valakit, akkor bocsánatot kell kérned. Ha te vagy, akit megbántottak, bocsánatot kell adnod. De akkor is meg kell tenned, ha nem kérik tőled. Persze, az a legteljesebb és az a legjobb, hogyha megtörténik mind a kettő, a kérés is, meg az adás is. Az a teljes gyógyulás útja. De ha nem történik meg a kérés, akkor is meg kell tenni. Az legyen benned, hogy a rád eső részt, azt te tedd meg. Önmagad miatt, szabadságod miatt, ima meghallgatásod miatt, a szellemi növekedésed miatt, meg a lelki békéd miatt. És imádkozz a másikért. Hogy hozza el az Isten azt az időt, amikor ő is eljött ennek a felismerésére. De te ne várd meg azt, amíg a másik eljut odáig. Előzd meg, előlegezd meg a bűnbocsánatot. És még egy dolgot szeretnék mondani, hogyan bocsátott meg az Úr Jézus. Bocsáss meg úgy, hogy lemondasz a bosszúról. Jössz még te az én utcámban. Fogunk még találkozni. Ha te így, akkor én majd úgy. Azért ez úgy bennünk van zsigerileg, nem? Szoktátok olvasni a zsoltárokat. Néha megdöbbentő dolgokat olvasunk azokban is. A zsoltáriró tanácsokat ad Istennek, hogy mit csináljon az ő ellenségeivel. Elég szép listát lehet összeállítani, hogy milyen ajánlatok és milyen lehetséges kimenetelek vannak a zsoltáriró szívében, lelkében. De amit tetszik ebben, az az, hogy mégis rábízza az Istenre. És nem azt mondja, hogy ezt én fogom megcsinálni, hanem Uram, te csináld meg vele. Az egy másik dolog, hogy Isten meg nem csinálja meg vele, hanem Isten másképp tesz, de mégis rábízza az ítéletet Istenre. És ezt érdemes megtanulnunk. Hogy amikor bántás, sérelem ér bennünket, akkor nem az kell, hogy rögtön úgy elénk jöjjön, hogy hú, ha majd lehetőségem lesz, én ezt visszaadom. Rakottam. Még többet is. Mert van a Bibliában ilyen. Mózes első könyvében olvasunk erről. Tudjuk a Biblia alapján, hogy azt olvasok 1 Mózes 4.15-ben. Az Úr ezt felelte neki, sőt, aki megöli Káint, 7-szeresen bűnhődjön. És utána azt olvassuk, hogy megszületik Lámek, és Lámek ezt mondja a feleségeinek, Ádám, Cillá, hallgassatok a szavamra, Lámek feleségei, halljátok beszédemet. Embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Hopp! Hirtelen már kicsit megsokszorozódott ez a történet. Mert a bosszú az ilyen. Az mindig több, mint ami sérelem ér téged. Mert akkor elszabadul a gondolat, elszabadul az erő, a szándék, és sokkal intenzívebb a viszontválasz. De mikor lesz vége? Bosszút állsz, aztán ő is bosszút állsz, aztán megint bosszú, megint. Mi lesz belőle? És azt kell tennünk, hogy megbocsátunk azzal a kitétellel, hogy Uram, a te kezedben teszem ezt az egész történetet. Te ismersz mindent, te látsz mindent, az indítékokat, a mindent te látsz. Te fizess meg. És nagyon sokszor Isten akkor azt szokta csinálni, hogy nem úgy fizet meg, ahogy te kéred. Másképp. Kegyelmesebben. Hatékonyabban. Testhez állóban. Úgy, hogy ez a másik értsen belőle. És ne az erőszakot, és ne a indulatot lássa ebben. Azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk erről, mert emberek között élünk, kapcsolatokban élünk, és a kísértőnek nagyon fontos eszköze a szembeállítás és a meg nem bocsátás elérése. De azt olvassuk a Bibliában, azt mondja a Pál apostol, hogy mi ismerjük a szándékait. Ezen területen is ismerjük a szándékait. És ezért támogat bennünket, és ezért kéri azt Isten, hogy szenvedd el a másikat. Viseld el. De ne hagyd abba az állapotban, amiben van. Alkalmasint, amikor Isten lehetőséget ad, mondd el neki azt, hogy figyelj, ezt nem könnyű benned elszenvedni. Ez rosszul esett. Ez fájt. Ezt nem értem. Tudom, hogy nem könnyű, de ahhoz, hogy minél kevésbé kelljen akár téged, akár mást elszenvedni, ahhoz őszintének kell lenni. Amihez nem szoktunk hozzá hívők. Mert a szeretet masszájával leöntve nagyon sok mindent nem teszünk, amit a Biblia kellene, hogy, szerint kellene, hogy tegyünk. Meg kell tanulnunk őszintén szeretettel, őszintén beszélgetni egymással. Minden kockázatot felvállalva, de mégis, mert szeretnénk előre jutni, szeretnénk növekedni. És ha rád, veled kapcsolatosan valaki azt mondja, hogy mit kellene változtatni, akkor ne az ellenséget lásd a másikban, hanem megjobbító szándékot. Mert igen, az Isten szeretné, hogyha minél kevésbé szenvedő módon kéne megélni az egymásra való kapcsolatot. Igen. Meg kell bocsátani. És ez nem kérdés. Abba kell hagyni a panaszkodást. Mert ez soha nem fogja a megbocsátást segíteni. És van egy minta, egy példa, ebben is, mint nagyon sok mindenben az Úr Jézus Krisztus, ahogy ő, te is úgy. Azt úgy se ére be. Azért kell egy mérce, kell egy idea, kell egy cél, ami felé haladsz, mert ha lejjebb rakod a mércét, akkor mindig csak rosszabbul fogsz teljesíteni. És higgyétek el, hogyha ez a dolog működik a családban, akkor ezzel mindenki nyerni fog, egy valakit kivéve, de az nem baj. Ha az ördög veszít, akkor veszítsen sok-sok területet. Veszítsen az ördög azáltal, hogy Isten gyermekei, akár a gyülekezetben, akár az otthonokban, akár a munkahelyen tudunk jól, értelmes módon együtt élni egymással.